Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. Most jelent meg az Iszlám Állam kalifátusa, az átalakuló Közel-Kelet című monográfia aranyanát Endrózsa Erzsébet és Szalai Máté tollából. Endrózsa Erzsébet a kötet egyik szerzője ül itt a stúdióban, a beszélgetést felvételről hallják, kezét csokorom. Azt írják, hogy az Iszlám Államot nem lehet legyőzni a megértése nélkül, de azt is, hogy egy más fejlődést bejáró civilizáció fogalmai mások, mint a mi fejlődésünk jelenségeit leíró fogalmak. Mivel kell egyáltalán kezdeni a megértést, hogy meg tudjuk fogni a problémát?
Mi azzal próbálkoztunk, hogy amellett, hogy nyilván a történéseknek is utána mentünk, az okoknak, kiváltó okoknak, emellett megpróbáltunk utána nézni, hogy most mit is értsünk a néven magán. Ugye az állam, az nálunk egy foglalt fogalom, az jelent valamit, általában a nemzetállamokat, általában a modernitást, ugye a modern politikai rendnek alapjai a nemzetállamok, vagy az államok, és itt van egy terrorszervezet, amely egyrészt korlátozott mértékben, de a Montevideói egyezménynek megfelelően produkál bizonyos állami tulajdonságokat, de mégsem az, sőt, nem csak, hogy nem az, hanem megkérdőjelezi azokat az államhatárokat, amelyek a mi világunknak, a mi elképzelésünknek a legalapvetőbb részei. Úgyhogy ez egy nagyobb részt tesz ki a könyvbe, ezt a kérdést is járjuk körbe. A másik, hogy vajon mi lehet a vonzereje ennek a szerveződésnek, és hát ez az egyik első olyan terrorszervezet a világon, amely tartósan területtel rendelkezik, tehát tulajdonképpen kénytelen is bizonyos állami funkciókat ellátni, de ettől függetlenül, bár ő maga is azt az arab szót használja a nevében, Daula, amit a modern arab politikai terminológia mi államunknak feleltet meg, de valójában ennek a fogalomnak is egy nagyon messze visszanyúló története van, és ez a modernkori jelentése, vagy a modern szóhasználatban való ilyetén használata, hát ez már egy újabb fejlemény, már egy visszahatás az európai típusú fejlődés.
De a szándékaik azok valahogy kitapogathatók? Olyan fajta államot akarnak népességgel, uralt területtel, legitim fegyverhasználattal, mint amilyeneket mi szoktunk akarni, amikor államot alapítunk magunknak? Vagy nem is ilyet akarnak?
Hát egyelőre nem, és valószínűleg már nem nagyon lesz idejük megmutatni, hogy vajon a későbbiekben besimultak volna-e valamikor ebbe a nemzetközi rendszerbe, amelyet tehát államalapú rendszerként ismerünk. Az egyik legfontosabb tételük, és talán sokan láttak ilyen térképeket, amikor feketével hatalmas területekbe vannak satírozva, de vannak olyan térképek, amelyek az egész világot befeketítették.
Mi benne vagyunk a török hódoltság miatt?
Mi a török hódoltság miatt vagyunk, pontosan ezért. Tehát a felfogás az, hogy az iszlám állam az a muszlim hívőknek lenne az állama, a kalifátus, amely államhatárokat nem ismer. Valamilyen közössége, amely nyilván bizonyos politikai jellemzőkkel is bír, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy ahol terület van tartósan, azt igazgatni kell, ebbe az igazgatásba beletartozik nem csak a kormányzás típusú feladatok ellátása, hanem a lakosságról való gondoskodás is, hiszen nem is lehetne megoldani mondjuk egy minimális egészségügy nélkül, vagy minimális szolgáltatások nélkül. Kedvenc példám szokott lenni a szemét összeszedése. Hát enélkül letelepedett lét, különösen nagyvárosi lét nyilvánvalóan nem létezik. Na most részben ezeket a jellemzőket az iszlám állam is hozta, sőt hozza, még ma is, amikor fokozatosan szűkül a területe, de hát valójában ez a területiség az, ami egy nagyon fontos és új elemet jelent, hiszen visszagondolunk a történelem korábbi terrorszervezeteire, ilyet gyakorlatilag nem láttunk, az Al-Káidának sem volt saját területe, talán a Boko Haram az, amelyet lehetne így említeni, hogy tartósan egy bizonyos területiséggel rendelkezik, ami tehát kénytelen, kelletlen, igazgatási, politikai, rendészeti, közegészségügyi, oktatásbeli feladatokat ró ki arra szervezetre, bármilyen szervezet is legyen. De maga az iszlám állam, maga a kalifátus eszme, az nem szorul határok közé. Tehát mindenki részese a hívők nagy közösségének, az ummának, bár aki muszlim, bárhol is éljen a világon, és őnekik lenne a kalifátus a közösségük vallási és hát vallásként politizálódó értelemben is.
Mi a jelentése az iszlám állam kifejezésben az iszlámnak, amikor muszlim jogtudósok adnak ki fatvát az iszlám állam terrorcselekményei ellen?
Ez egy borzasztóan nehéz kérdés. Egyrészt azért, mert az iszlám legalapvetőbb rendelkezései, követelményei, ahogy szoktuk nevezni az iszlám öt pillére, azok ugyanazok. A legbékésebb értelmezés számára is, és a legradikálisabb értelmezés számára is. Ugye ez az öt pillér Isten egyedül létének, egyediliségének a megvallása, a böjt, az ima, a zarándoklat, és a közösség számára való adakozás. Na most pontosan ezért borzasztóan nehéz azt mondani valakinek, hogy határolódjon el az iszlám államtól, vagy más iszlám nevében fellépő radikális szervezettől. Ez az egyik nehézség. A másik nehézség, hogy az iszlámot is nagyon-nagyon sokféleképpen interpretálták, és tulajdonképpen ebben a mai szakaszban elkezdtek arról írni iszlámtudósok és társadalomtudósok is, hogy ha megnézzük, legyen az az Al-Qaida, legyen az az iszlám állam, legyen az bármi más politikai iszlám nevében fellépő szervezet, különösen a radikális szervezetek, amelyek tehát radikális cselekményeket is végrehajtanak. Ha megnézzük, hogy a követőik, vagy a tagjaik, vagy a harcosaik fejében mi van az iszlámról, azt fogjuk látni, hogy a végletekig lecsupaszított, a lehető legprimitívebb dolgok jönnek ki, amiről nagyon gyakran valóban elmondhatjuk, hogy hát az iszlámhoz túl sok köze nincsen, egy végletesen leegyszerűsített, és ebből a szempontból tulajdonképpen az fog kiderülni, hogy bizonyos értelemben visszatérünk az iszlám legkezdetibb szakaszához, és konkrétan én arra gondolok, hogy a szunita iszlám nagyon-nagyon egyszerű. A hívő bemosakszik, Mekka felé fordul, leteríti a szőnyegét, ő van és Isten. Nincs szükség papokra, vallási elöljárókra, akik közvetítsenek, ez a szunnita iszlám, ugye a síta iszlám egészen más, ebből a szempontból markánsan más, és tulajdonképpen úgy tűnik, mintha most ide jutnánk vissza, hogy azok a harcosok, vagy azok a személyek, akik az iszlám államhoz adott esetben csatlakoznak, mert úgy érzik, hogy egyetértenek vele, olyan egyszerű, mondhatni akár majdnem, hogy együgyűségig leegyszerűsített üzeneteket kapnak, amikről ők azt hiszik, hogy ez az iszlám. De hát ez nem az iszlám. Már a vallástudósok sem kerülnek oda, hát ugyan Ibrahim kalifa, Abu Bakr al-Baghdadi, ő maga rendelkezik iszlámtudományi magasfokú képesítéssel, de az a helyzet, hogy egyrészt őt magát nem látjuk, azt se tudjuk, éle hal-e. Igazából nyilvános megszólalása, talán ha kettő van, vagy volt, amióta ő az iszlám államot, a kalifátust kikiáltotta, igazából azt látjuk, hogy nincs arra szükség, hogy odaálljon egy vallástudós, akár csak egy közepes szinten képzett vallástudós is, és bármiféle tanítást adjon, mert sokkal egyszerűbb, és azok, akik ott vannak, alapműveltség nélkül is úgy érzik, hogy na de mi tudjuk, hogy ez micsoda.
Van-e valami világosan megfogható különbség az iszlám állam és a többi sok száz hasonlóan kegyetlen tetteket végrehajtó terrorszervezet között, ami az iszlám államot iszlám állammá teszi, a többit meg nem?
Hát magában az értelmezésben, az interpretálásban tulajdonképpen nem feltétlenül kell, hogy sok különbség legyen. A különbség az valószínűleg egészen máshol lesz megfogható. A területiségről már beszéltem, de a másik, hogy nagyon sokat írnak, és egyre többet, ahogy az idő telik, és egyre többet megtudunk arról, vagy megtudni vélünk arról, hogy hogy működik az iszlám állam, hogy ez egy nagyon alaposan átgondolt, megszervezett, megtervezett, sokan egyenesen azt mondják, hogy vállalkozás. És hogyha megnézzük katonailag, ugye erről talán máskor itt is beszéltünk már, hogy amíg az iszlám állam terjeszkedése zajlott, addig egyértelműen kimutatható volt ott a térségben a stratégia, a katonai stratégák tervező keze a háttérben, mert hiszen miért erre kell menni, miért nem arra, miért ezt kell elfoglalni, miért nem azt.
Nem mindig azt támadták meg, ami egy laikus számára kézenfekvő volt, hanem volt, amikor teljesen más.
Én azt szoktam mondani, hogy nem úgy volt, hogy na most nekiindultunk a világnak, és mindent elfoglaltunk, ami előttünk volt, hanem neki mentek a katonai checkpointoknak, a hatkár határátkelőknek, neki mentek a vízforrásoknak, folyóvízpartok, átkelőhelyek, gátak. Ugye a moszuli gát az többször gazdát cserélt, igen heves harcok dúltak ott 2-3 éve. Stratégiai szállítási útvonalak, és hát ne felejtsük el, hogy nem csak Észak-Irakban, de Kelet-Szíriában is igen sok olajkút van, kisebbek, nem a iszonyú nagy kitermelés, de igen jövedelmező forrást nyújtottak. Másrészt, ha már forrás, akkor itt említsük meg, hogy egy igen komoly pénzügyi vállalkozás is, amelynek számtalan bevételi forrása van, és ugye kezdetben, amikor az első hirtelen nagyon nagy győzelmüket aratták, és elfoglalták Moszult, ugye egy nagyjából 2 milliós várost Irakban, akkor mindenki arról cikkezett, hogy kirabolták a helyi bankokat, és mennyi pénzhez, hány százmillió dollárhoz jutottak. Na most aztán, ahogy az idő telik, egyre inkább azt látjuk, hogy egyrészt voltak olyan hírek, hogy hagyták a bankokat működni, és rájöttek, hogy sokkal jobban járnak, hogyha a bankok tudják végezni a feladatukat, kölcsönket adnak. Másrészt egyre inkább azt látjuk, és azt fogalmazódik meg bennünk, és hát ugye a könyvben is erről is írunk elég rendesen, hogy igazából maga a terület, illetve a területen élő lakosság az, amely a legtöbb forrás biztosítja. Hiszen egyrészt ugye az olajkutakról beszéltem, de másrészt ez a lakosság megadóztatható, különböző adókat lehet rá kivetni, a különböző tevékenységekre különböző adókat lehet kivetni. Ez a lakosság termelő munkát végez. Egészen új elemként jelent meg, nagyon sokáig szó nem volt erről, de mostanában elkezdtek arról írni kollégák, hogy hát és itt a mezőgazdasági termelés is, ne felejtsük el, az is milyen fontos. Egyrészt a helyi lakosság ellátásában, másrészt akár cserekereskedelemben, vagy áruforgalomban nagyon komoly hasznot lehet generálni. Ugye talán, ha emlékszünk erre, hát ennek a területnek egy része az ókor óta az úgynevezett termékeny félhold részét képezi, még akkor is, hogyha mára egy része elsivatagosodott, de ez is itt van. Ne felejtsük el, hogy ez a terület az ókor óta, sőt, annál jóval régebb óta, olvastam olyanokat, hogy 8000 éve letelepedett emberi lét mutatható ki ezen a területen, műkincskereskedelem, Tehát számtalan olyan dolog van, ami igazából a területből adódik, de azt is tegyük rögtön hozzá, hogy mindez felelősséget is jelent, és feladatokat, sőt kiadásokat is jelent, hiszen ezt a lakosságot el kell tartani, ugye a különböző haszonnövények önmaguktól nem nőnek, vagy nem sokáig nőnek, azokkal foglalkozni kell, és hát még egy csomó más.
Egy békés országból, mint amilyen a miénk, megfogalmazva jogos a kérdés, de lehet, hogy ott ez már értelmetlen. Mi adja a helyi lakosság együttműködését? Az, hogy más alá kerülni még rosszabb volna? Vagy mi?
Tulajdonképpen mind Irakban, mind Szíriában teljesen különböző módon, de azt látjuk, hogy a szunnita közösség az, a szunnita csoportok azok, amelyek az elmúlt évek történéseinek a nagy vesztesei.
Irakban ők voltak az irányítók.
Különböző módon. Irakban azt mondta, hogy ugye mind Szíria, mind Irak korábban az első világháború végéig az oszmán-török birodalom részét képezték, és itt a helyi gyakorlatnak megfelelően az igazgatást, az irányítást többnyire a szunniták vitték. Azután Irakban Saddam Hussein rendszerében ugye nagyon erőteljes szunnita jelenlét volt, még akkor is, hogyha mindig voltak a kormány közelben egy-egy síta, egy-egy keresztény, egy-egy kurd, benne volt a rendszer vezetésében, de valójában mindenki úgy könyvelt el, hogy hát a szunniták voltak a meghatározók évszázadok óta, ezt egyébként az egész Közel-Keletről is elmondhatjuk, hiszen a síták mindig 10-15%-át tették ki és teszik ki ma is a teljes muszlim hívők közösségének. Na most, amikor Saddam Hussein megbukott, akkor az Irakban egyébként számarányukban lényegesen többen levő síták, akik a lakosságnak durván a 60%-át teszik ki, valamint a kurdok, akik egy olyan 20%-ot, és a szunniták maguk egy másik 20%-ot tesznek ki. Hát a demokratikus Irakban, különösen abban a demokratikus Irakban, amelyben sikerült elérni azt, hogy egy ember egy szavazat, vagy egy szavazat egy ember elv alapján szerveződjön, értelemszerűen az új kormányzatba, az új vezetésbe a síita többség kapott jóval nagyobb szerepet. És hogyha figyelembe vesszük azt, hogy ők úgy érzékelték, legyünk igazságosak, teljes joggal számtalan sérelem, atrocitás, üldöztetés érte őket, akkor hát most minden esetre megnyílt a lehetőség. Maga a szunita közösség meg egy kicsit tanácstalan volt. Nem a teljes szunita közösség támogatta Saddam Husseint, azért ezt szögezzük itt le. Szó nincs arról, hogy itt a szuniták paradicsoma lett volna. A szunita közösségen belül is nagyon sokakat értek sérelmek, de talán nem pontosan úgy, de itt is voltak kifejezetten olyanok, akik a Saddam rendszernek a kegyvesztettjei, az áldozatai voltak, nagyon kevesen. Hát ha Magyarországon élő irakiakat megnézzük, akik akkor jöttek el Irakból, annak azért volt komoly oka. Na most ebben a síta többség, végre egyszer ugye síta többségű irányítás van, és azt gondolom, hogy valószínűleg mindenki emberből van, törlesztettek, lehetőségek nyíltak, a szunita közösségek nem tudták, hogy most próbáljunk mi is részt venni ebbe az új demokratikus rendszerbe, megpróbálunk, akkor egy darabig megy, de akkor egy másik csoport mégsem. Jönnek azért tagadhatatlanul atrocitások. Ugye, ha belegondolunk a legegyszerűbb közegébe ezeknek az atrocitásoknak. Saddam Hussein rendszerével együtt nyilván a hadsereget is, legalábbis a vezetést mindenképpen ki kellett söpörni, újakat kellett toborozni, új hadsereget kellett szervezni.
Óriás hadseregekről van szó.
Igen.
Az előmenetel, társadalmi előmenetel legbiztosabb pontja.
Így van, a társadalmi előmenetel nagyon, nagyon, az egyetlen gyakorlatilag nyitva maradt csatorna, bár ahol egy ekkora rendszerváltás van, hiszen ezt nyugodtan elmondhatjuk Irakról, ott átmenetileg megnyílnak a mobilitás csatornái, de valójában a hadsereg. Na most akkor, amikor a központi hadsereg van, nyilván ki a megbízható, hát nyilván a síták lettek jobban a megbízhatók, nyilván a hadsereg nagyon nagy többsége belőlük szerveződött, ráadásul minden beszámoló arról szól, hogy a hadseregen belül homogén egységeket szerveztek, ami ugye nyilván nem használ az ország lakossága közötti jobb keveredésnek, megértésnek. Viszont mivel a központi hadsereg és a rendőrséget vegyük ide, vagy bármilyen más biztonsági erőt, központi irányítás alatt vannak, őket kirakják mondjuk távoli szunita vidékekre is. Na most ezek a helyi szuniták úgy érzik, hogy kiszorultak a hatalomból, áldozatok voltak adott esetben, de most mindenképpen áldozatok lettek, nem jutnak úgy hozzá forrásokhoz, elosztáshoz, stb. Nyilván egy csomó személyes atrocitás és sérelem is előfordult, tehát Irakban a szunita közösség egyértelműen vesztesnek érezte magát, és hát kezdett időről időre próbálkozott mozgolódni. És akkor jön egy szunita társaság, amely azt mondja, hogy mi ezeket a síta eretnekeket innen elkergetjük, hát akkor mit fog gondolni a helyi szunita, hogy hát értem, harcolnak.
És tehát, minél sikeresebbek, annál inkább így fogja gondolni.
Igen, aztán az egy másik oldala a dolognak, hogy vajon holnap is így gondolja-e, vagy két hét múlva is így gondolja-e. De minden esetre az elég jól látható volt, hogy legalábbis egy darabig volt egyfajta ilyen elfogadottsága az iszlám államnak, legalább a szunita közösségek egy része felől. Szíriában egy picit más volt a helyzet, abból a szempontból, hogy Szíriában az Assad család, akiket ugye az alavita kisebbséghez tartoznak, itt komoly viták zajlottak az iszlámon belül, hogy az alaviták vajon egyáltalán muszlimok-e, majd egy másik vita volt később, hogy síták-e, le tudjuk vezetni, hogy ugye az iszlám síta ágából alakult és váltak külön irányzattá, ugye Ali van a szóban is, alavitában Ali a neve szerepel. De hát ugye az Assad rezsim a különböző katonai helyzetek miatt 1970 óta az Assad család vezette tulajdonképpen először Hafez al-Assad, majd az ő halála után Bashar al-Assad vezette Szíriát. Tehát ott is a szunita sérelmek, a szunita háttérbeszorítottság, a szunita megfosztottság komoly szerepet játszott, még akkor is, hogyha itt szintén nem a teljes szunita muszlim társadalomról beszélünk, hiszen Szíria önmagában is rettenetesen sokféle, és ott azért a szunita középosztály nagyon erőteljesen együttműködött, együtt élt az Assad rendszerrel. A szunita középosztály kereskedő osztály, hiszen Szíria a világ kereskedelmének az ókortól kezdve az egyik elsődleges helyszíne. Tehát ők együttműködtek, együtt éltek, sőt úgy érezték, hogy az ő biztonságukat, egyébként az összes többi kisebbség Szíriában így érezte, és talán most is így érzi, leginkább az Assad rezsim tudja garantálni, vagy sokak számára az Assad rezsim talán inkább tudja garantálni, mint mondjuk egy szunnita többség, amely szunnita többség ott is bizony szintén igencsak széttöredezett.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Erről Zsuzsa Erzsébet, az Inforádió arénájának vendége, az Iszlám Állam kalifátusa, az átalakuló Közel-Kelet című nemrég megjelent kötetről beszélgetünk.